Várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteltünket kezdjük 347-es számú énekünk eléneklésével, az Eke énekes könyv 347-es énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 103-as éneket énekeljük liturgiaként. 103-as ének az Eke énekes könyvből.
Hirdessétek Isten hatalmát, felségét, Izrael erejét a felhőben. Félelmes vagy Isten szentélyedbe, Izrael Istene ad hatalmat és erőt a népnek. Legyen áldott az Isten!
Hey.
Bizony mondom néktek, hogy van itt az itt állók között némelyik, akik nem ízlelik meg a halált, addig, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országába. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra és valljunk meg bűneinket. Istenem, könyörgök hozzád egyházunkért, gyülekezeténkért, szaporítsd azokat az üdvözlőikkel, könyörülj népünkért, és adj nekünk megújulást és teremts újjá szent lelkeddel, ha eljön az ítélet napja, megállhassunk előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
És magasztalunk azért, mert vállaltad ezt az élet utat. Dicsérítünk, mert igazat mondtál. Leteszem a te életed ezért, hogy nekünk új életünk lehessen. Áldunk téged, és örömmel várjunk egy szülött fiadat eljövetelét, és megújult léleket szolgáljunk neked, ő általa, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön, örökként. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet, advent 3. vasárnapra kiírt szentigét, amely megtalálható Máté evangéliumából, a 11. szakasztól, a 2. verstől, a 10-ig a következő képen. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt neki. Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, a süketek hallanak, halottak támadnak fel. A szegényeknek hirdetik az evangéliumot, és boldog, aki nem barátkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentek ki a pusztába? Szélingottan átszállat látni? Ugyan miért mentek ki puha ruhákban öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotában vannak. De hát miért mentek ki prófétát látni? Azt látok, sőt, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Magasztaljuk továbbá a Szent Háromság egyik az Istenét, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a foglyokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetlen Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örökséget. Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 49-es számú énekelének misére folytassuk. 49-es számú éneket énekeljük.
És békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Pál apostol Kolossei beliekhez írott levelében, annak második fejezetében, az első verstől a hetedikig a következő. Isten igéje tehát Kolossei beliekhez írott levélből olvasom a második fejezet első versétől. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a Laodíceákért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztus ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen. Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, már több mint negyed század annak, hogy a Vértes hegységben kutatásokat végeztünk, és volt szerencsém látni a kormány vadászterületét, vadászterületen belül dolgoztunk, és láttam, hogy hány vadász, erdész, vadgazdálkodó dolgozik azon, hogyha majd államunk és pártunk vezetősége fölül lesre, akkor megfelelő mennyiségű és nagyságú meg szépségű trófeát tudjanak elejteni. Rengeteg ember dolgozott azon, hogy egy adott pillanatban majd az a kiválasztott ember, vagy azok az emberek elejthessék azt a csodálatos trófeát, ami kijár egy ilyen embernek. A siker érdekében tehát sokan dolgoztak, és Pál apostol is erről ír ebben a levélben, hogy sokan dolgoznak azon, hogy egy-egy gyülekezetben az Isten megállhassa a munkát, sokan dolgoznak azon, hogy egy-egy ember elinduljon, az Istenben megerősödjön és megtalálja a helyét. Ő is, tehát Pál apostol is, meg munkatársa is folyamatosan figyelemmel kísérték a keresztényeket. Ahogy Pál apostol írja, nem csak azokat, akiket ő alapított. Pál apostol nagyon sok gyülekezetet hozott létre, missziói útján nagyon sok gyülekezet alakult meg, de azt mondja, hogy olyanokat is, akiket egyébként sohasem látott, többször is említi ebben a felolvasott ige szakaszban is, hogy vannak olyanok, akiknél nem járt, akiket nem ismer személyesen. De azokat is hordozza Isten előtt, és Isten szent lelkének munkáját kérik, meg várják azokban a gyülekezetekben. Így munkálkodhattak aztán a gyülekezet épülésén, növekedésén, még ott is, ahol Pál apostol sohasem járt. Előkészítve azokat az utakat, mint ahogy a vadgazdálkodók is és a vadászok is előkészítették a helyzetet a vadászok vadászatához, ugyanígy készítették Pál apostol és munkatársai ezeket a helyzeteket, személyeket, gyülekezeteket, hogy Isten szent lelkének munkája megvalósulhasson. Különös adomány az imádság, különös adomány az, amit az Isten szeretne most előttünk még inkább reflektorfénybe állítani. Ez az imádság, valaki így mondta ezt, egy nagyon messzire ható fegyver. Ez olyan fegyver, mint mondjuk a hadseregben az interkontinentális rakéta. Olyan célpontokat lehet vele megcélozni, ahol az ember soha nem jár, és olyan távolságban, amit az ember nem tud befutni. Az imádság nagyon komoly eszköz, amit az Isten a keresztények részére, felajánlata részére odaadott. Imádság egyrészt nincs reflektorfényben. Sokan úgy gondolják, hogy ez egy mellékes dolog, mellékes része, vagy kis elenyésző része a kereszténységnek, és az imádság az inkább a gyengéknek, vagy az öregeknek az eszköze már, és nem veszik észre, nem figyelnek rá, hogy Isten milyen csodálatos áldásban részesíti azt, aki az imádságban megáll. Jézus életében is nagyon hangsúlyos volt. Nagyon sokszor látjuk az evangéliumok alapján, hogy Jézus Krisztus félrehúzódik, felmegy a hegyre, csendben van, bemegy a tengerre, csendben van az Úr előtt, és imádságban, kapcsolatban van az Atyával. Sokszor látjuk az evangéliumok és aztán a levelek apostol cselekedete alapján is, hogy a tanítványok élete is ezt jelzi. A gyülekezet működése is ezt jelzi. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben is látjuk, hogy Pál apostolék még a börtönben is dicsőítik az Istent és imádkoznak. Ott, ahol az ember nagyon nyomorultul érzi magát, ahol kétségbe esne, a szívükben ott van az Isten dicsőítés és az imádság. A gyülekezet életében is fontos volt, mert tudták, hogy ez a legfontosabb előkészítő munka az Isten országának építésében. Apostoli tanítás, kenyérmegtörés, a közösség és az imádság, ahogy olvassuk az apostolok cselekedetei második fejezetében. Isten nagyon komolyan oda helyezte a gyülekezet szívére ezt, hogy akkor tudtok fejlődni, akkor lesztek helyen, hogyha fontos számotokra az apostoli tanítás, amit Jézus Krisztus itt hagyott ránk, amikor egyek vagytok az Isten előtt az úrvacsorában, amikor Jézus Krisztus testét és vérét veszitek abban a csodálatos lelki közösségben, amikor az Isten a bűnbocsánatát, kegyelmét jelekben is mutatja, amikor egyek vagytok a közösség megélésében, amikor egymást testvérnek tekintitek, és egy test tagjainak, és ott van a szívetekben az imádság. Tehát Isten nagyon komolyan a szívünkre helyezi ezt, több rétegben is, úgy, ahogy Jézus Krisztus élete is mutatja, az apostolok élete, de az első gyülekezetek élete is mutatja. Ezek az elemek, amelyek a gyülekezet életét táplálják, az, amely a gyülekezet életének az alapja. És természetesen, ha ez nincs meg, ez nem jellemző a gyülekezet életét, akkor nem is beszélhetünk Isten által megáldható, vagy Isten által megáldott gyülekezetről. Erről beszél Pál apostol a kolossébelieknek, de természetesen Isten szent lelke által nekünk szól most ez az ige. Velünk szeretne az Isten erről beszélni, még ha akkor ott Pál apostol a kolossébelieknek is címezte. És igaz ránk is, hogy sokan imádkoznak értünk. Olyan jó ezt tudni, amikor egy-egy nagyon távolról érkező emberrel találkozunk, vagy azért, mert idejöttek, vagy azért, mert mi elmentünk, és azt mondják, hogy mi folyamatosan imádkozunk értetek az ott folyó munkáért. És több 10 000 kilométer távolságon is. Vagy akár közelebbről is, de úgy nem is gondoltuk, hogy imádkoznak értünk. Amikor most Salettában volt ez a csendes nap, az Eke csendes nap, és kis öreg diakonisszák ott totyogtak elő, és jó volt őket látni. Akkor nagy örömmel oda mentem hozzájuk üdvözölni őket, mert néhányukat ismertem régről. És akkor mondták, hogy imádkozunk a gyülekezetért rendszeresen, a görögszállási munkáért. Mondom, itt vannak a görögszállásiak. Hú, örültek. Látják azt, hogy miért imádkoznak. Nem ismerték őket. Azt sem tudják, hogy hol van. Azt sem tudják, milyen emberek vannak ott. De imádkoznak érte, és olyan öröm volt rajta, amikor látták, hogy ezek azok, akikért imádkozunk. Ők azok, akik a szívünkön vannak, akiket az Isten a szívünkre helyezett. És az Isten ezt az imádságot tudja nagyon komolyan megáldani. Anélkül, hogy tudnánk róla, hogy értünk imádkoznak, anélkül, hogy ők tudnánk, hogy konkrétan kik azok az emberek, az Isten tervében és az Isten rendjében ez áldássá fakad. Pál apostol erről beszél a kolossébeliekhez. Értetek is, akiket ismerlek, meg azokért is, akiknél nem jártam sohasem. Tusakodásban vagyunk. Tehát nagyon jó ezt tudni, hogy sokan imádkoznak értünk is, itt a hazában és külföldön is, azért, ami itt ebben az igében is szerepel, hogy elsősorban szívünk felbátorodjék, összeforduljunk szeretetben, és eljussunk a Krisztus ismeretére. Ez a három pont, amit szerepel Pál apostol felsorolásában, hogy szívünk fölbátorodjon, összeforduljunk szeretetben, és ebből fakadjon egy Krisztus ismeret. Más fordításban a felbátorodjék a szívünk, az úgy szerepel, hogy vigasztalást nyerjen. De bennem ez egyáltalán nem mondott ütközés, sőt inkább még megerősített, hogy jó, hogy ez az eredeti görög szó azt jelenti, hogy vigasztalást is, és bátorítást is nyer az ember, mert az a szív, amely meg van vigasztalva, az nyer bátorítást, és ő azt bálapostolít ezzel a szóval kifejezte mind a kettőt. Hogy vigasztalódjon a szívetek, és bátorodjon a szívetek. Összefüggésben van ez a kettő, mert hisz a felbátorodott szív, az a bűnbocsánatban vigasztalódott szívből fakadhat. Tehát nagyon fontos megtapasztalni azt, hogy Isten akkor tudja megáldani az embert, és akkor lesz belőle Krisztus ismeret, hogyha megvigasztaltatik a szíve. mikor vigasztaltatik az ember szíve, akkor, amikor a bűn teherként megjelenik, és az Isten kegyelmét adja vigasztalásként. Hogy nem kell szenvedned, nem kell a terhet hordoznod, mert Jézus meghalt azért, hogy neked szabadításod legyen. Isten így vigasztalja az övéit, így vigasztalja az embernek a szívét. Isten kegyelméből merítve aztán az ember indulhat tovább, hogy a kiküldetését betöltse, és így imádkoznak értük is, hogy az Úr kegyelméből kiindulva fussuk meg az előttünk lévő pályát. Mindaz, amire az Isten elhívott bennünket, arra vigasztalódott szívvel, felbátorodott szívvel merjünk indulni, merjünk meglépni, hogy aztán az Úr áldása kísérhesse ezt a pályát. És aztán következő, amiért Pál apostol jelzi, hogy imádkozik, meg könyörög, vagy elsősorban szeretetben összeforva, az Atya szeretete, felebaráti szeretetté formálódjon bennünk, tehát amit az Atya nékünk ad, az folyik, menjen tovább rajtunk keresztül, és sokféle képet használunk. Van, aki azt a képet használta, hogy mi egy cső vagyunk, hogy Isten szeretete rajtunk keresztül áramlik, és mi csak vezetjük ezt a szeretetet. Nekem most egy más kép jutott eszembe, hogy az Isten szeretete átsugárzik rajtunk, és hát nyilván mindjárt jártunk már röntgenen, és amikor egy bizonyos területet nem akarnak sugárzás alá venni, azt egy ilyen ólom kötéllyel lefedik, és az jutott eszembe, hogyha mi beállnánk a röntgen készülékbe, amikor tüdőszűrésre megyünk egy ólom mellénybe, akkor nem készülhetne a tüdőnkről, a belső szerveinkről kép, mert leárnyékoljuk azt a sugárzást, ami átvilágítana bennünket. És hogyha az Isten szeretetét leárnyékoljuk, akkor bár az Isten szeretete elindul, de mivel mi nem tudjuk ezt tovább engedni, nem mehet át rajtunk keresztül, ezért nem tölti be a küldetését. Most az a kérdés, hogy mi az, ami leszigeteli, mi az, ami megakadályozza, hogy az Isten szeretete átsugárzódjon rajtunk. Hát nyilván nem kell sokat gondolkozni rajta, nyilvánvalóan a Szentírás erről egyértelműen beszél. Az Isten szeretetét a bűn takarja el, ami legtöbbször egoizmusban jelentkezik az ember életében. Ez az önmaga körül forgó ember, aki vagy azért, mert kisebbségi komplexusban szenved, mert kisebbségi érzései vannak, és ezért nem engedő Isten szeretete rajta keresztül a másik ember felé haladjon, vagy éppen azért, mert magabiztos gőgösségében van az ember, és ezért nem engedi, hogy az Isten szeretete rajta keresztül menjen. De az biztos, hogy a bűn, az Istentől való elszakadás, ami aztán ezekben jelenik meg, vagy a kisebbségi érzésben, vagy a gőgösségben, kisebb emlőség érzésben, vagy a gőgösségben. Tehát valami, ami leárnyékolja az életedben az Isten szeretetét, az gátolja meg, hogy te tud szeretni a felebarátodat, tud szeretni az elesettet, oda tudjál fordulni ahhoz, aki nehéz helyzetben van, aki rá van szorulva. Ebben az igében is olyan jó olvasni, hogy az Isten szeretete az összeforraszt bennünket. A forrasztás, akik tanultak gépelemeket, meg ilyen mindenféle gépészeti dolgokat, tudják, hogy ez oldhatatlan kötés. Tehát nem egy csavar, amit majd valamikor meg lehet oldani és ki lehet venni, hanem ez, ha össze van forrasztva, akkor az össze van forrasztva. Oldhatatlan kötés. Az Isten azt mondja, hogy oldhatatlan kötésbe hoz össze bennünket az ő szeretetével. Az ő szeretete felebaráti szeretetté formálódik bennünk, és ez oldhatatlan kötést ad az ember életébe. És mindez azért fontos, mindaz, amit elmondtam, hogy nyerjen vigasztalást a mi szívünk, meg bátorítást, hogy aztán a szeretetben összeforva haladjunk tovább az Isten megismerése felé, mert ez a cél. Hogy megismerjük Jézus Krisztusnak azt a csodálatos áldozatát, amit értünk tett. Nem is akármilyenre. Mert már kezdetben is, hazánkban is tananyag a kereszténység története. Vannak országok, ahol évszázadok óta tananyag a kereszténység. És az Isten szeretne bennünket olyan Krisztus ismeretre elvezetni, ami sokkal több, mint ez a tananyag. Hisz látjuk, hogy ott van az Amerikai Egyesült Államok, aki nagyon erős keresztény ország, és mégis ott vannak benne ezek a nyilvánvaló bűnök, ami most is előfordul, hogy bemegy egy ember, és ott lekaszál egy osztályt. Megöl 21 néhány embert. Pedig keresztény elveken, keresztény alapokon felnevelkedett gyerekről van szó. Eminens tanuló, meg jó családból származó. Tehát nem ilyen ismeretre akar bennünket elvezetni az Isten, ami egy felületes ismeret, ami beszél arról, hogy ki volt Krisztus, mit csinált, hogyan vitte, beszél arról, hogy van kegyelem, és van bűn, meg van bűnért való áldozat, hanem olyan kereszténységre szeretne elvezetni bennünket, amit a második versnek a második felében ír, amikor is azt mondja, hogy teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának és ismeretére, mert benne van a bölcsesség, az ismeret minden kincse elrejtve. Az Isten tehát szeretne bennünket elvezetni arra, hogy teljes bizonyosság legyen felül bennünk, afelől, hogy az Isten mit tett értünk, és Jézus Krisztusnak a szolgálata mit jelent az életünkre nézve. Legyen teljes bizonyosság arra nézve, hogy Jézus Krisztus a mi életünk megváltója, és benne, egyedül benne lehet a mi megváltásunk, a mi életünknek a rendeződése. Isten szeretné azt a teljes bizonyosságot elhozni az életünkbe, hogy ne inogjunk meg akkor, amikor jön valami nehézség az életünkbe, akkor, amikor jön egy próba az életünkbe. Isten szeretné ezt a teljes bizonyosságot elvégezni mindannyiunk életébe. Mert az Isten kínál egy csodálatos gazdagságot. Ez a gazdagság pedig így jelenik meg Jézus Krisztusban, hogy ebben az igében olvassuk, hogy miénk lesz a bölcsesség és az ismeretnek minden kincse. A bölcsességet. Azt a bölcsességet, ami szükséges az élethez. Isten Jézus Krisztusban meg tudja adni. Isten szeretne ezt a bölcsességet, ezt az ismeretet a te számodra is megvilágítani, mert a naív keresztjének, a naív kereszténység, akik esetleg egy jól kidolgozott hagyomány között élik az életüket, vagy esetleg egy jól megfogalmazott liturgiában folyik az Isten tisztelet és az életük, akiknek ilyen rendezett, harmonikus hagyománya és liturgiája van, hogyha érkeznek a megtévesztő szavak, mint ahogy ebben az igében is olvassuk, akik, amikor jönnek a hitetők, akkor elfordul az élete. Mert az nem jó érv, amit nagyon sokszor hallok evangélikus atyafiaktól is, de más felekezetűektől is, hogy egy Isten van, tisztelendő Úr. És ezzel lefedi azt az ismeret hiányt, ami abból fakad, hogy igazából nem ismerte meg Isten akaratát, Isten tervét, Isten rendjét, nem ismerte meg Jézus Krisztus váltságát, nem ismerte meg azt, hogy mi a bűn és a büntetés és annak feloldása a kegyelem. Nem ismerhette meg, ezért azt mondja, hogy egy Isten van, és az egy Isten pedig majd valahogy elvégzi a dolgát körülöttünk, és akkor majd valahogy jóra jön a mi dolgunk. Ez egy óriási tudatlanság, amely amikor jön a próba, akkor nem elég és nem tartja meg az embert. Így írja a 4. versben Pál apostol, ezt azért mondom nektek, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen. Mert lesznek megtévesztő szavak. Mert jönnek a hitetők, hogy félrevezessék a keresztényeket, még az elhívottakat is. Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, a Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Olyanokhoz beszél Pál apostol, akik már Krisztusban elindultak, és mégis figyelmeztet őket, hogy vigyázzatok. Nehogy valami leárnyékolja az Isten felétek irányuló szeretetét, közeledését, hogy aztán megrekedjetek valamiben, és valaki, aki megtévesztő szavakkal jön hozzátok, el ne ferdítse a gondolatokat. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Hát erről biztott Pál apostol, hogyha már megismertétek őt, akkor szánjátok oda az életetek. Engedjétek, hogy a szívetek megvigasztalódjék, a szívetek felbátorodjék. Menjetek egymáshoz, hogy összeforrasszon benneteket az Istennek a szeretete, hogy aztán Jézus Krisztus ismeretére eljussatok, és mindazt, amire én elhívtalak benneteket, az betöltsétek, mondja az Úr. Tehát alapvetően, amikor megismertétek Krisztust, növekedjetek benne. Olyan jó olvasni a szőlőtő példázatában, hogy a szőlő vesző, amely a szőlőtén van, az gyümölcsöt terem, mert az én tanítványaim gyümölcsöt teremnek, mondja János evangéliumában az ige. Azt mondja, hogy gyümölcsöt terem a tanítvány. Nincs gyümölcstelen tanítvány. A tanítványságból fakad a gyümölcstermés. Ha nincs gyümölcs, akkor nincs tanítványság. Ha nincs gyümölcs, akkor nincs szőlőtőkén lét. Ezért mondja Pál apostol ebben az igében is, hogy éljetek ő benne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. erősödjetek meg az Úrban, hogy a szívetekben fölnövekedjék az Isten szeretete, ami aztán majd kibudjan belőletek imádság formájában. És az imádság az aztán majd a többi ember felé áradó szolgálattá is lesz. És így akkor beállhatok abban a rendben, amiből Pál apostol is van, hogy a szívén hordozza azokat az embereket, akiket megismert a Krisztusban, újjászületetteket, olyan gyülekezetekben, ahol járt, ahol szolgálata van, és olyan gyülekezetek felé is, ahol még sohasem járt. Isten elmondta Pál apostolon keresztül a kolossébelieknek, hogy hogyan tud fölnevekedni a keresztény lét oda, hogy aztán szolgáló lélekké szolgáló emberré lehet. Ez a körforgás, hogy Pál apostol imádkozik a gyülekezetért, hogy végbe menjen egy folyamat a gyülekezet életében, hogy ez a gyülekezet is imádkozó lélekké legyen, és hordozzon másokat, hogy ugyanez a folyamat végbe mehessen azokon az embereken is. És Isten országa növekedjék az ő dicsőségére. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Uram, köszönjük néked, hogy te szeretnél bennünket olyan teljes értékű gyermekeiddé formálni, akikre rábízhatsz feladatokat, szolgálatokat, akiket meg tudsz áldani, akikben gyönyörködik a te lelked. Így köszönjük néked, Urunk, hogy Pál apostolon keresztül ott a kolossélyeket, laudíciaiakat és azokat az ismereteket, akiket még Pál apostol sem ismert, hordozta imádságban. Add meg, hogy így vegyünk mi is bátorítást tőle, Pál apostoltól és Szent Lelked által, hogy emberek életét fölvegyük, hordozzuk, hogy előtted megálljunk mindenféle kísértés közepette is, és minden próbát, kísértést te Szent Lelked által kivédve tudjuk befutni pályánkat. Tégy hasznos eszközöddé, Uram, bennünket. Add meg, hogy az önmagunk körül forgásunk, az egoizmusunk, akár kicsiny, kisebbségi érzésünk, vagy gőgösségünk is elmúlhasson, hogy ne gátolja semmi a te szereteted áramlását. Hálás a szívem, Uram, hogy te sok mindent megcselekedtél már itt közöttünk. Köszönjük a te összeforrasztó Szent Lelked erejét. Köszönjük azt a lelket, amely által világosan láthatjuk, hogy ki vagy te, és miért jöttél ebbe a világba. Add meg, hogy készülve karácsonyra, Jézus Krisztus Urunk születésének napjára, elvégezhessd a szívünkben az ismeretet, hogy megértsük, mi az, amit elindítottál, mi az, amit bevégeztél, mi az, ami ránk vonatkozik, mi az, amit nekünk kell megértenünk és megfognunk. Add meg, hogy ilyen készülődésünk és ilyen karácsonyunk lehessen. Te dicsőségedre, Urunk. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Karácsonyi Isten tiszteleti alkalmak a két havi hírlevélben benne vannak, megkereshetik a testvérek, Isten tisztelet végén elvehetnek belőlük. Úgy, ahogy szoktuk egyébként 24-én karácsony este 17 órakor itt a templomban, első napján 10 órakor szokott rendben, szokott időben itt a templomunkban, délután 15-kor kint Görögszálláson, másnapján pedig 11 órakor Kisvárdán lesznek Isten tiszteletek. Kérem a testvéreket, hogy készüljenek ezekre az alkalmakra lélekben, és természetesen hívogassák is hozzánk a családtagokat, szeretteiket erre az alkalomra. Előttünk áll a Biatorbágyi Férfi Hét, jövő hónapban megyünk erre az alkalomra, néhányan a gyülekezetből. Akik szeretnének jelentkezni, azok még megtehetik. Mindenképpen fontos, hogy regisztráljon mindenki a az internetes honlapon. Tehát elképzelhető, hogyha nagy túljelentkezés lesz, akkor még egy plusz férfi hetet is indítanak márciusban. Nem most januárban és februárban lesz egy-egy férfi. Tehát január 27-től lesz a férfi hét, a női hét pedig február 3-ától. Mind a kettőre szeretettel várjuk a testvéreket, jelentkezzenek. Fontos, hogy legyen elcsendesedés az ember életében, ilyetén formán is. Elmúlt héten, ahogy hirdettem, Tarcalon voltunk néhányan a gyülekezetből, minden nap el sikerült mennünk az ottani evangelizációra, találkozhattunk a tarcali református gyülekezettel, polgármester úr is ott lehetett, még egy hozzászólásra is megszólíthattam ott, hogy hogyan látja ő kívülről beérkezve a gyülekezetünkbe, hogy hogyan éljük mi az életünket. Úgy láttam, hogy nagyon lelkes csapat jött ott össze estéről estére, hisz nagy hagyománya van egyébként Tarcalon az Úrnak való életbe, az Istennek való életnek, mert hogy az ébredés ott a 40-50-es évek környékén megérintette ezt a települést is, és sokan maradtak meg, és aztán születhettek újjá Isten kegyelméből. Jó volt látni azokat a régi arcokat, akik annak idején átadták az életüket Krisztusnak, és még mindig lelkesen szolgálnak az Úrnak, és keresik a benne való üdvösséget. Néhány családot meglátogattunk, Tarcon nagyon kedves emberek, nagyon jó megtapasztalás volt, ahogy befogadtak ott a házukba egy-egy vacsora erejéig, és néhány szót válthattunk arra, hogy hogyan látják ők a gyülekezetük, meg egyáltalán keresztény életüknek a lényegét. Hordozzuk imádságban őket is, mint ahogy a mai ige is erre biztat bennünket, hogy olyanokat is, akiket ismerünk, és olyanokat, akik nem ismerünk, hordozzuk imádságos szeretettel, imádságos szívvel azok mellett, akik itt vannak az imádság lapon, ne feledkezzünk meg róla, hogyha a hét folyamán kezünkbe kerül ez a kis lap, ez a bulletin, hogy rajta lévőket imádságban hordozzuk. Azért, hogy betöltsük azt, amiről az ige ma is tanított bennünket. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük 394-es számú énekünket, 394-es számú ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, hálás a szívünk mindazért, amit értünk tettél. Köszönjük néked, fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük megváltó kegyelmedet, Jézus Krisztus keresztjét,
Köszönjük néked, Urunk, hogy te nem feledkeztél meg a népedről, és még akkor is, hogyha ellened voltak, meg bűnterhelt az életüket, te mindig meglátogattad, és újra-újra fölkaroltad őket. Így áld meg bennünket is, Urunk, így lépj be az életünkbe, add világosságodat, mutasd meg szeretetedet, hadd láthassuk, Urunk, hogy milyen hatalmas Isten vagy te, és borulhassunk le előtted imádásra, mert te méltó vagy rá, mert úgy szeretted ezt a világot, hogy mindent megtettél azért, hogy üdvössége lehessen. Add meg, Urunk, hogy ez az atyai szeretet, amely tőled árad felénk, hálás gyermeki szeretettel tudjuk viszonozni feléd, és átsugározhasson rajtunk fele barátainká, hogy ez a fele baráti szeretet, amely belőled fakad, parazsat gyűjthessen a fejükre, és hozzád fordulhassanak, megtérhessenek, megújulhassanak. Így köszönjük néked, Urunk, azokat, akikkel egyek lehetünk a te megváltásodban. Köszönjük, Urunk, azokat az embereket, akiknek a szívét már te meg tudtad vigasztalni, akiknek a szívét fel tudtad bátorítani. Add meg, hogy szeretetben egybeforva, a benned való ismeretben előre haladva végezhessük szolgálatunkat, itt a gyülekezetben is, meg egész egyházunkban. De így kérünk azokért a testvérekért, akik más felekezetben járnak, élnek, áld meg őket is, így a tarcali reformátusokat is. Add meg nékik, hogy ezen a mai napon is, a vasárnapi napon előtted állhassanak, és tőled vehessenek bátorítást, erőt, téged dicsérjenek, magasztaljanak, és a te tiszteletedre, és a te dicsőségedre tölthessék el ezt a vasárnapi napot is, és készülhessenek adventben a te születésedre, arra az ünnepre, amely a világ megváltásának az ünnepe. Köszönjük, Urunk, hogy így tekintesz az egész teremtett világra, és így szeretnéd végig körbe sugározni a te szeretetedet minden ember, minden nép életében. Add meg, hogy azok, akik ilyen szolgálatban vannak, szerte a világban nehéz körülmények között, te áld meg őket, hogy bátor szívvel vállalják a neked való szolgálatot. Te erősítsd meg őket, Urunk, akkor, amikor veszélyben van az életük, az élet és a halál mesdjén is, te légy az ő erősségük. Akiknek pedig hatalmat adtál, Urunk, azok láthassák meg, hogy tőled kapott hatalommal bírnak, és néked adják a dicsőséget, dicsőítést, és kereshessék a te akaratodat, hogy merre fordítsák ennek a világnak az útját. Így áld meg a politikusokat, gazdasági vezetőket, Urunk, légy jelen az életükbe, állítsd őket magad elé, mutasd meg, hogy ki vagy te, és mi a te rended, akaratod, merre szeretnéd vezetni az ő életüket, s rajta keresztül a világ életét is. Így kérünk, Urunk, hazánkért, népünkért, nemzetünkért is. Hálás a szívem, Uram, hogy te nem hagysz bennünket egyedül, te ott vagy az életünk minden pillanatában és minden pontján. Köszönjük néked a házasság áldását, áld meg azokat, akik ebben a kötelékben együtt vannak. Te forrazd össze, Urunk, azzal a szeretettel, amely egyedül te tőled fakad. Te adj erős köteléket, hogy terhelhető legyen, hogy tudják a terhet hordozni, és ne ingassa meg őket semmi sem. És így tesszük eléd, Urunk, gyermekeinket is, hisz nem tudjuk megtartani sem az életüket, és nem tudjuk a biztonságukat sem szavatolni, és a karrierjüket, az életüket sem tudjuk kormányozni. Tudjuk, hogy nálad vannak a legjobb kézben, adj bölcsességet ahhoz, hogy tudjuk pallírozni őket. Te adj segítséget, Urunk, hogy bátor szívvel, felbátorodott szívvel tudjuk imádságban hordozni az életüket, hogy befuthassák azt a pályát, amit nékik adtál, és a te dicsőséged nagyjá lehessen egy-egy nagy család életén keresztül is. Hálás a szívem, Uram, azért is, hogy te gazdagítasz meg bennünket, így az ünnep felé haladva is, adj bölcsességet, hogy azokat az ajándékokat keressük, amely gazdagítanak bennünket. Azokat az ajándékokat figyeljük, amelyek életünk jobbítására vannak. Vedd ki az életünkből, Urunk, azokat a kísértéseket, amelyek elfordítanák a figyelmünket. Te rólad, a benned való élet öröméről, biztonságáról, békességéről. Hálás a szívem, Uram, hogy nem kell nekünk egyedül megélnünk az életünket, hisz te elküldted a pártfogót, szent lelkedet, és ő adhat világosságot nekünk életünk minden pontján. Add meg, hogy
el ne térjünk a te utadról, el ne veszítsük ezt a világosságot, nehogy magunkra maradjunk az élet sűrűjében. Köszönjük, hogy nem rajtad múlik, Urunk. Nekünk adj bölcsességet, tőled jövőt, fölülről jövőt, hogy életünket megfuthassuk itt a kísértések, kívánságok közepette is, és eljuthassunk arra mennyei elhívásra, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban adtál az egész világnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Az Úr ígérte ezt, soha nem leszek magam.